Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
Jó estét kívánunk, ez itt az Okos Utas magazin, ismét itt vagyunk a 90.9 Jazzy utazási magazinjával, Ács Gáborral.
És Ebszabó Emesével, ezt most fordítva mondtad, de semmi baj. A saját nevedet mondtad, de...
Tényleg, nem tudom, miért zavarodtam bele.
Hát mert úgy hívnak, nem baj.
Jó, csak fordítva szoktuk mondani.
Igen.
Te meg annyira meglepődtél, hogy az én nevemet, vagy a sajátodat felejtetted el. Majdnem,
nem,
akkor legalább
de már igen, de a végig gondoltam.
Után. Igen.
Igen.
Ki hökken meg jobban? Én azt nem értettem, hogy te miért hökkensz meg, de most már mindent akkor értünk. Jó. Én követtem el, nem is a hibát, de én csináltam máshogy, mint ahogy szoktuk. Hova utazunk?
Majorkára és Görög-szigetekre.
De hogy most nem oda, ahol már jártunk,
hanem más,
oda, ahol más nem jártunk.
Ahol mi még egyáltalán nem jártunk.
De amit hajóval is meg lehet közelíteni. Mármint jó, nyilván mindegyiket meg lehet menetrend szerinti hajóval közelíteni, ahogy mi is megtettük, és arról
beszámoltunk. Ez a szigetek sajátossága, igen.
Igen, a szigeteknél. Ez azért így alapból
nem
szokott lenni. Ellenben vitorlással, most az bélelve is lehet közlekedni a szigetek között, és Várkonyi Gábor kollégánk ezt tette meg, úgyhogy vele is fogunk beszélgetni. Majorkán pedig egy másik nagyon kedves kollégánk, Tari Ibolya, járt máshogy. Ők, az mindkettejükben közös egyébként, hogy sok volt a meló, és kikapcsolódni, és fullba.
És jól érezzük,
és jól érezzük magunkat. És nem az a cél, hogy minden zugot megnézzünk, hanem hogy pihenjünk, de mind a ketten nagyon-nagyon kellemes élményekkel tértek haza. Úgyhogy velük fogunk beszélgetni a műsor következő részeiben. De előtte ismét meg kell, hogy fussuk. Egyrészt egy kis update-et adni. Ez mi magyarul?
Frissítés?
Igen, csak az olyan furcsa hangzik. A múlt heti témánkhoz, amiben...
Kiegészítés.
Igen, kiegészítés. Tovább gondolás, de a frissítés jobb talán. Szóval pont a múlt héten beszéltünk arról, hogy a Wizzair átalakította a foglalási metodik, nem foglalási, hanem az árazási rendszerét. A légitársaság célja nyilván az, hogy minél több jegyet adjon el, minél magasabb áron, és ehhez kialakított hosszú-hosszú évek alatt egy algoritmust, amely szépen beáraz a jegyeket, és úgy tölti meg a gépeket, hogy ezt a lehető legmagasabb bevétel mellett tegye. És ebbe elég drasztikusan nyúltak bele, és múlt héten, amikor még az egész történet párnapos volt, még úgy nem lehetünk biztosak abban, hogy itt valami strukturális változás következett be, de szerintem ezt most már kijelenthetjük, ugyanis még részletesebben látjuk, hogy mi történt itt, és hát tényleg egyébként durva, hogy fixárasítottak, minimum árakat vezettek be. Most éppen három kategóriát látok a kettő helyett, egy olcsó, egy közepes, meg egy drága. Mondjuk ez útvonalhoztól is függ, nyilván a leghosszabb 5 órás útvonalak, mint például a Kanári-szigetek kerülnek bele a legmagasabb árkategóriába, de ez annyit jelent, hogy az 70, illetve 80 eurónál nem tud olcsóbb lenni, akkor se, hogyha mondjuk kevesebb a utazási igény. Tehát szeptember utántól ezek a fix árak ezek a három kategóriában továbbra is élnek, és ez arra utal, hogy ezt a Wizzair úgy gondolja, hogy mostantól így csinálja, és a dinamikus árazást, a leviszem az árat, azt csak nagyon last minute-re tartogatja. Ugye ez tűnik most itt a lényegnek. A középső kategóriá kapcsán van jó pár olyan útvonal, ami bekerült ebbe a középsőbe, ez 50 eurós minimumár, illetve 40 euró klubtagságival, de ebbe jó sok olyan útvonal került Budapesten is, vagy Budapestről is, amelyek eddig sokkal olcsóbban voltak elérhetők. Ez azt jelenti, hogy elég sok útvonalra nincsenek olcsó jegyek, tehát megszűntek az igen olcsó jegyek, ahova megszokhattuk az elmúlt x sok évben, hogy ősszel, télen, ezek akár hónapokra előre is megvásárolva a jegyeket alacsonyan vannak, hát ezek most minimum 40, illetve 50 euróba kerülnek, és meglátjuk, hogy majd amikor jön a szeptember, október, hogyan kezdik el a dinamikus árazást, és mikor viszik majd le. Érdekes változás, úgy tűnik, hogy stabilnak tűnik, és tehát van a 25-ös, az 50-es és a 80-as kategória, mínusz 10, hogyha valakinek van klub tagsági. Ez azt jelenti, hogy a elérhető jegyeknek a döntő többségbe ezekbe van most besorolva, és nem is mozognak, hanem ezt meghatározták alapként. Érdekes. Persze majd beszámolunk a változásokról, hogyha elérkezünk odáig. Aztán van még, ami ide tartozik, és nem, ezt majd a musa végére tartogassuk inkább, hogyha lesz idő. Röviden nehéz kitérni azelől, hogy mert kérdéseket is kapunk folyamatosan, hogy tényleg mit lehet csinálni ilyenkor, amikor ekkora káosz van, mint ami Londonban volt. A magyar sajtót bejárta, hogy napokig nem tudtak hazajönni az utasok egy-egy törlést követően, úgyhogy ha még lesz idő, akkor a műsor utolsó perceiben térünk vissza. Amellett, hogy van egy egészen elképesztő útvonal, aminek a bejelentéséről érdemes beszélnünk. Hát az, hogy vízergéppel eljutni a Maldív-szigetekre, ezt azért nem sokan gondoltuk volna szerintem az elmúlt időszakban, de erre is lesz lehetőség, mert hogy bejelentették a járatot nem Budapestről, hanem Abu Dhabiból, úgyhogy ez hogyan működhet, kinek lehet jó, meg milyen áron. Még talán ezt is bele tudjuk suvasztani a műsor végére, de most tartunk egy kis szünetet, utána pedig Majorka, ugye?
Majorka meg Görögország.
Ez továbbra is az Okosutas magazin, és ahogy ígértük, itt van velünk kolléganőnk, Tari Ibolya, hírszerkesztő. Szervusz!
Sziasztok!
Aki Majorkán nyaralt.
Így van.
De miért pont Majorka?
A kedvesem megígérte évekkel ezelőtt, ő élt 4 évet Tenerifén, nem Majorkán, de hát Spanyolországban, hogy elvisz bennünket. Igen, hogy elvisz bennünket, én még nem jártam Spanyolországban. Vagyis nem azt, hogy nem jártam, nem nyaraltam Spanyolországban. És akkor így Majorkát néztük ki februárban, hogy egyes, hogy oda volt jó áron repülőjegy, tehát februárban akkor mi még megúsztuk, mi ilyen 240 000 forint körül öten, mert öten repültünk, tehát oda-vissza. 240 000 körül volt a jegyünk, úgyhogy egyértelművé vált, hogy nem Tenerifére megyünk nagy nyaralás bemutatóra, hanem Majorkára.
Gyors fejszám. Csomaggal együtt, vagy csomagot nem vittetek végül?
Mi nagyon bátrak voltunk idén. Elmentünk 5 darab kézipoggyászat.
Wow!
Ami emberi.
Okos utas.
És semmi bajunk nem volt, semmi nem hiányzott. Ez nagyon fontos. Én nem tudtam elképzelni korábban.
De akkor viszont kezdjük itt. Most először ez para volt pakolni?
Hát furcsa volt.
Mi már itthon?
Semmi.
De hogy ahhoz képest, ami eddig be volt pakolva?
Ja, hát a felesleges ruhák természetesen. Tehát, hogy tényleg minden évben az volt, hogy a bőröndünk felét nem használtuk. Tehát ez folyamatosan kiderült számunkra. Én olyanok miatt aggódtam, hogy naptej, tehát az ilyen folyékony dolgokból, hogy viszünk eleget, de ezt tisztáztuk az elején, hogy odaérünk, viszünk egy deciliternyi ugye naptejet, hogy rögtön a gyerekeink miatt azonnal strandon kezdhessünk. Egyébként meg veszünk egy naptejet, amit tuti, hogy nyaralás ideje alatt elhasználunk, és vettünk egy testápolót. Tehát nagyjából így nyomtuk.
Egy kis praktika. Mi azt csináltuk legutóbb, hogy a 2 decis naptejet, amikor megvettük, akkor azt visszatöltöttem egy decis kis akármibe, és azt simán haza lehetett hozni.
Igen, én is ezt csináltam.
Én a
testápolóval voltam, tehát maradt, és akkor ezt visszatöltöttem, a közben kiürülő egyéb ilyen mindenféle neszeszerben található egydecis.
És az ingyenes kis kézi podgyász, az nektek mi volt? Tehát mivel használjátok ki? Mert itt nem mindegy, hogy egy kis hátizsák, vagy egy olyan hátizsák, ami még éppen befér a légitársasági határokba. Vettetek külön, vagy voltak zsákjaitok, vagy erre külön készültetek?
Ez érdekes volt. Amúgy izgultunk egy kicsit, mert hogy a normál 5-ből 4-en, nem én, mindenki a saját hátizsákját hozta, és a 4 hátizsákból 3 túlméretezett volt. A 40 centis maximum helyett 45 centi magasak voltak a hátizsákjaink, de végül is úgy pakoltuk...
De nem telepakolva, viszont belül
igen, úgy pakoltuk, hogy be kell gyömöszölni ebbe a ficakba vagy fogba, akkor bele fog férni. És akkor így... De bennem ez volt egyébként a para, hogy mi lesz. Viszont annyira jó ízűen mosolyogtam, amikor láttam a többi utast, hogy húzzák a hatalmas bőröndöket magukkal, és úgy mennek nyaralni. Tehát ilyen tök jó érzés volt, hogy hú, de lazák vagyunk.
Mert egyébként, ha már amikor odaértetek, ott... Na, Majorka tipikusan az a hely, az a sziget, ahol fölmerül van jó közlekedés is, de azért nem annyira, a sziget egyes részeire azért jó, hogyha autóval megyünk, van tök jó kisvasút is, nagyvasút is, sok minden, de azért az autóbérlés kérdés az fölmerül, főleg a mostani elképesztő autóbérlés árak mellett.
Volt kocsitok?
Hogy terveztetek?
Autót béreltünk. Úgy gondoltuk, hogy
az első 3 napra bérelünk autót, bejárjuk a szigetet, és akkor a többi részben, 9 napot voltunk, a többi részben majd el leszünk helyben. Aha. Aztán rájöttünk, hogy nem helyben van az a strand, ahol a legjobban szeretnénk fürödni. Úgyhogy mivel a nyelv nem okozott problémát, spanyolul felhívta a párom a céget, és akkor egyezkedett velük. Végül is 1,5 napig nem volt autónk, mert hogy elvitték azt, amit eredetileg béreltünk, és 1,5 nap múlva kaptunk egy másik autót.
Ez abból a szempontból is fontos info, hogy a helyszínen azért van rá lehetőség. Persze, mert hogy egy csomó helyen előzetesen már kifogytak az autók.
Nagyon rugalmasak voltak. Nagyon rugalmasak voltak.
Tehát ott ezt el lehetett intézni.
Igen. Uh-huh. Igen.
Mit tudott az a strand, amit a közeli gyalog elérhető strandok nem?
Jó, azt tudnotok el, hogy mi az egyik legnépszerűbb parton, ezen az északkeleti parton voltunk, Alcúdia közelében. Igazából aztán oda jártunk vissza. Én soha nem gondoltam, hogy én a hú de népszerű, nagyon sekély tengerparti strandra fogok vágyni, de nagyon tetszett, úgyhogy visszamentünk. Mi onnan körülbelül 30 kilométerre foglaltunk.
Tehát ez nem volt előre tervezve.
Nem, azt így a mászkálásaink alatt megtaláltuk. Bár teszem hozzá, ott van egy ilyen hosszú famóló, amit én mindenképp szerettem volna megnézni, és mindenképp fotózkodni szerettem volna.
Instagram.
Soha nem teszem fel, de igen. Tehát a saját gyűjteményemben megvan, hogy van egy ilyen Instára való fotóm, amit természetesen senki nem lát majd, de emiatt elmentünk. De tök jó volt a strand, sekély volt a víz, közben nagy hullámokkal, jó volt játszani, a gyerekek nagyon jól el voltak, lehetett ugrálni erről a mólóról egyébként, ez volt a varázsa.
Mekkorák a lurkok?
Hát a párom kisfia 7 éves, de nekem 16 meg 19 évesek a lányok, ilyenkor ők is gyereknek számítanak, mert hát nyilván ha tengerben való játékról van szó, akkor gyerekek. Tök jól el voltak. A szállásunk innen 30 kilométerre volt. Az a strand annyira nem nyerte el a tetszésünket, ez egy nagyon pici, kifejezetten egy ilyen üdülő kert rész volt. Uh-huh. Úgyhogy aztán emiatt maradtunk ennél a népszerű helyen. De találtunk ilyen gyönyörű, sziklás, öblös, tehát a szigetnek egy kicsit más részén találtunk egy ilyen fantasztikusan szép sziklás öblöt, ahol ez a kristálytiszta, türkiz, tengervíz, az nagyon szép.
Mi a napernyő policy Majorkán? Ez sokakat érdekelhet, mert ugye Görögország kapcsán beszéltünk arról, hogy van, ahol taverna környékén ingyenes, csak egy kis fogyasztást várnak el, van, ahol meg kisebb van, ahol meg nagyobb összegeket számláznak, ez hogy működik Majorkán? Hát, fontos.
Ezt nem tőlem fogjátok megtudni, mert hogy nem béreltem napernyőt.
Nem? Jó,
oké. Akkor megoldható, mert ugye a másik kellemetlen, amikor nem tudod megoldani a napernyő nélkül, vagy hát olyan nagyon prosztónak érzed magad, hogy két napernyő közé oda kidobod a törcsit.
Igazából mi...
Na, vannak napernyőtlen részek.
Akkor vannak napernyőtlen.
Vannak napernyőtlen részek, tehát ott sokan tették ki a saját kis napernyőjüket, azt láttam. Uh-huh. Meg én benne voltam egy fórumban a Facebookon. Az ilyen magyarok egymás között a majorkai nyaralásukról egyeztettek, ott osztották meg a tapasztalatukat, és ott voltak például ilyen üzenetek, hogy ők most utaznak haza, és az XY hotelben hagyták a napernyőjüket. Aki szeretné, vegye fel.
Tényleg, ilyenek mennek már.
Igen, igen, tehát ez tök jól szerveződik így magyar fronton. Én nem éreztem hiányát. Volt egy árnyékos ilyen párfenyőből álló rész, ahova ledobáltuk a cuccainkat, és nagyjából egyébként meg a vízben voltunk. Én nem vagyok egy ilyen napon fekvős.
És amúgy miket láttatok még? Mikre voltatok kíváncsiak? Mi valósult meg? Merre járkáltatok?
Azt eldöntöttük, hogy a fővárost, Pálmát nem nézzük meg.
Miért?
Tehát, hogy így azt gondoltuk, hogy nem vágyunk ebben a hőségben a nagyvárosba, amennyire ugye nagyvárosnak tekinthető Palma de Mallorca. Megnéztünk viszont két tündéri kisvárost, az egyik Arta, a másik pedig Pollença. Arta az egy ilyen hegyen van egy kolostor a hegy tetején a városkában, elképesztően szép a kilátás a környékre. Pollença meg már a Formentor félsziget környéken van, az meg a hegyek között van, mindegyiknek meg volt a maga varázsa, tehát ez az igazi kis spanyol, szűk utcácskák, tök helyes éttermek, nagyon-nagyon szimpatikus helyek voltak, úgyhogy ezeket néztük meg. A nagy álmom volt, meg a lányomnak is, én hamarabb elengedtem, hogy a Formentor félszigetre kimenjünk, ahol ez a hihetetlen panoráma tárul az emberek elé, és miután elolvastam, hogy napközben oda csak busszal lehet a legvégére kimenni a félszigetnek, azt a részét elengedtük, megbeszéltük, hogy addig megyünk, amíg autóval fel lehet jutni, és az úgy félúton van a félszigeten, de olyan meseszép pazar kilátás volt, hogy azt mondtuk, hogy ezt így elfogadjuk, hogy ez a legszebb kilátás, és hogy nem kell
valami, amire visszamehettek.
Igen, egyrészt, hogy kell valami, a másik meg az egy picit visszariasztott, szintén ebben a csoportban olvasgattam róla, hogy nagyon sokan vannak azokon a buszokon. és úgy nem éreztem azt, hogy én ilyen nagyon tömött buszon szeretnék eljutni egy látványossághoz.
Ezt teljesen értettem.
Szerintem ezzel egyetértek.
Ez egy óriási, igen, de ez óriási dilemma, hogyha az autóbérlés költségeit megnézed. Azzal már csak a szállást tud betekedni. Milyen árak voltak, illetve mennyire volt drága a Sziget, mert ilyenkor azért ott eléggé, ha nem is Ibiza szintű a szomszédban, de azért magasak szoktak lenni, és most még emelkedtek.
Ezt akartam mondani, hozzátartozik, hogy a történelmi csúcson voltunk kint, tehát a...
Mármint forintilag,
igen, tehát hallgattuk a 415 forintos csúcsdöntögetést.
Mi is akkor voltunk.
Miközben ott voltunk, úgyhogy így nyilván minden drágának tűnt, tehát drágábbnak, mint szerettük volna. Szerintem amúgy alapvetően az élelmiszerek, tehát hogyha nem a tengerparti kisboltban vásárolsz, hanem a Mercadónában, tehát a nagyobb élelmiszerboltban.
Nagy spanyol élelmiszer. Igen.
Én nem éreztem, hogy olyan extra drágák lennének a dolgok. Nyilván magasabb árak voltak egy picit, mint Magyarországon. Én tényleg azt gondolom, hogy nem volt olyan nagyon durva. Inkább az árfolyam hozta azt, hogy többet költöttünk. Az éttermekben meg olyan, hát nem tudom, ilyen 15 euró környékén voltak főételek nagyjából, de ültünk olyan étteremben, ahol 25 eurónál indult, aztán nem is ettünk végül, de például egy jó kis pályáját, azokat ilyen 14-15 euró körül már meg lehetett kapni.
Kancsó, szangria?
Nem tudom. Egyébként nem.
Csak ez ugrott be. Ezzel azért... Beugratós kérdésnek is szántam, mert ezzel akcióznak és trükköznek általában. Sok helyen ez a behívó, hogy akciósan, mit tudom, 2 euró, 3 euró, amúgy 10 körül szokott lenni a bitörés, de olyan széles sávban mozog, hogy nem, azért gondoltam, hogy ezt bedobom.
Nekünk van egy olyan elvünk, hogy ha már elmegyünk nyaralni, nyilván nem két hetente járunk, akkor nagyjából előre tudjuk, hogy mi vár ránk így költségben, és ott elengedjük. Mert hogy úgy nem lehet nyaralni igazán, hogy folyamatosan... Tehát,
azt nem szabad.
Tehát, hogy nem lehet folyamatosan az árakat nézni, úgyhogy megmondom őszintén, hogy tényleg nem mindennek néztük meg az árát. Tudom, hogy én mennyit költöttem, fogalmam sincs, hogy a párom mennyit költött, sokkal többet. És akkor így ennyiben maradtunk. Tehát, hogy életünk egyébként legjobb nyaralása volt. Mert baromi szép volt, tehát nagyon-nagyon jó volt, nagyon tetszett. És
nem volt tömeg?
Jó idő volt.
Utakon?
Nem. Nem, semmi olyat nem tapasztaltunk.
Hol vannak az emberek akkor?
Hát elvileg lenniük kéne, én direkt azért mentem ősszel, hogy ne legyen, mert hogy még már Covid előtt is azért sok hír volt arról, hogy túl sokan vannak. De akkor amerre jártatok, nem éreztetek,
ahol,
az a lényeg.
Ahol mi voltunk Alkudiában, nyilván sokan voltak, de nekem számomra az teljesen meglepő volt, hogy egy ennyire népszerű partszakaszon sok volt az ember, mégsem volt az, hogy heringként voltunk bent a tengerben. Egyébként egyszer megálltunk egy kisvárosban, fogalmam sincs már, hogy hol, ahol ilyen egy olyan öböl volt, amit szállodák vettek körül. Ott borzasztó tömeg volt. Tehát, hogy nyilván attól is függ, hogy hol vagy.
Tehát fontos, hogy azon
szigeten belül. Igen, tehát mi szándékosan kerültük ezeket a helyeket, nem, egyáltalán nem vágytunk rá. Tényleg inkább az, hogy rengeteg fürdés, mert... 3 vízi malacsal mentünk, muszáj persze volt ezt előtérbe helyezni, és némi természet közeli látványosság, és az emény tökéletesen bejöttük, pihenni akartunk.
Szuper. Egy utolsó kérdés, a reptéri káoszból láttatok-e valamit, értékeltetek-e valamit, vagy
nem,
szerencsétek
egyáltalán, volt? Szerencsénk volt, egyáltalán nem volt vészes. A táblákon láttuk, hogy vannak hosszas késések, a mi gépünk kifelé kevesebb, mint egy óra késéssel indult el, de erre abszolút számítottunk, hiszen délután, késő délután indultunk. Visszafelé pedig azt hiszem egy fél óra késéssel indult a gép. Ott inkább az volt a rossz, hogy Majorkán nem tudsz a telefonodra letöltött beszállókártyával, hanem végig kell állni a sort. Hát ott masszívan egy 40 percet álltunk sorban a vizerpöltnál.
Csak azért, mert nem működik a beszállókártya bemutatás telefonon.
Igen, tehát igazából ez volt a legrosszabb az egész utazásban. Az, hogy lesznek késések, arra számítottunk, és így, hogy nem több órás késések voltak, így teljesen pozitív tapasztalatként.
Mert hogy arra is fölkészültek.
Igen, úgyhogy szerintem így kell most elindulni.
Oké, Ibolya, nagyon szépen köszönjük, reméljük egy jó kis kett csinálónak értékelték a hallgatók is, úgyhogy várjuk majd a további nyaralásaitokról is majd a beszámolókat.
Igyekszem, köszönöm szépen.
Tari Ibolyával beszélgettünk, tehát hírszerkesztő kollégánkkal, aki megjárta Majorkát. Folytatódik az Okos Utas magazin, és kollégáinkat foggatjuk továbbra is nyári kalandjaikról. Várkonyi Gábor, autós szakértő a vonalban. Szia!
Sziasztok!
Hát te meg Görögországban kalandoztál, illetve olyan szigeteken, amelyik talán kevésbé ismertek a magyarok számára. A többség Korfura, Rodoszra, Krétára repül, most még, meg még népszerű Zakynthos, újabban Santorini, Mykonosz, ahova vannak is járatok, te viszont nem ezt választottad. Merre is voltál?
Szaróni szigetek.
Aha.
Latén alatti, hát én így viccesen megkérdeztem, hogy ezt pontosan hogy kell elképzelni Görögország szintjén, és valami olyasmit mondtak, hogy ez a görögök Balaton füredje.
Aha.
Úgyhogy
siófokja.
Igen, mert ők oda ruccannak ki pihenni, tehát közel
hát van. Igen, tehát az 5 milliós görög főváros vonzás körzetéhez tartozik lényegében, hogyha tágabb értelembe vesszük a hajós útvonalakat, akkor ide viszonylag könnyen el tudnak jutni. Tehát, hogyha nem akarnak délebbi vagy messzebbi szigetekre menni, pihenni, akkor ez a legkézenfekvőbb a fővárosiak számára.
Viszont
akik ugye aha. a lakosság felét adják Görögországban, ez nekem egy kicsit megdöbbentő volt, mert hogy Tesszalonikivel együtt lényegében a kétharmadát lefedik a teljes görög lakosságnak.
Igen, igen. Viszont akkor kézenfekvő kérdés, hogy hát miért pont oda, hogyan, honnan jött az ötlet, hogy pont oda látogassatok?
Hát ez adottság volt, mert én szeretek vitorlázni, pontosabban nem a vitorlázás részét szeretem, mert az szintén szóval kevésbé vonz, hanem azt a részét szeretem a hajós utazásoknak, hogy ugye egyfelől egy olyan csapattal vagy, akiket ugye közel tudsz magadhoz, és szereted őket, tehát olyan emberekkel vagy, akikkel szívesen vagy, akár összezárva egy hétig. Másfelől meg a nagyon statikus szállodai nyaraláshoz képest, ahol nagyjából ugyanazt a dolgot tudod csinálni egy hétig, itt ugye lényegében minden nap máshol állsz meg, más öblöket, kikötőket, városokat tudsz meglátogatni, tehát egy kicsit mozgalmasabb dolog, annak ellenére, hogy természetesen még egy viszonylag nagy hajóval, vagy hát egy nagy vitorlással is azért kényelmi faktor szempontjából vannak olyan dolgok, amiket el kell viselni. Én például nem nagyon szeretek kabinban aludni, úgyhogy ez úgy szokott kinézni, hogy én kiviszem a dekre a matracot, és a csillagos ég alatt alszom a tengeren.
És akkor téged ott visznek a címbék, vagy te része vagy a legénységnek?
Van skipper, és ugye egy ilyen 8-10-12 fős hajót azért nagyjából elvisz egy skipper. Tehát nem kell sok mindent csinálni, pláne akkor nem, hogyha nem az a cél, hogy vitorlázzál, és általában olyan a társaság, hogy nem az a cél, hogy vitorlázzunk, hanem hogy megálljunk a nap első felében egy szép öbölben, ott ugrabugráljunk a vízbe, szóljon a saját zenénk, menjen a fröccsözés, meg csináljunk valami finom ebédet, és este pedig megnézzük a helyi nevezetességet, kikötőt, kisvárost, bármi ilyesmit.
Egyébként akkor itt simán csak hajót béreltek ilyenkor, vagy pedig azt is, aki irányítja, vagy hogy...
Azt is, aki irányítja. Tehát ezt, itt van egy bevált társaság, akikkel szoktunk járni, egy magyar cég, és náluk lehet ugye ismert skippereket és hajókat és utazási útvonalakat és ötleteket kapni.
Oké. Na, akkor viszont mesélj a szigetekről, ahol kikötöttetek.
Hát a legizgalmasabb és legszebb szerintem Hidra volt. Ezt azt mondom, hogy érdemes megnézni közelebbről.
Igen.
Mindjárt megpróbálom rekonstruálni, hogy pontosan hol jártunk, mert őszintén szólva én ilyenkor így teljesen fel tudok oldódni az események között, mert hogy annyi stressz ér napi szinten, meg éves szinten, hogy amikor ugye elmegyek egy hétre nyaralni, akkor semmel nem foglalkozom nagyjából. De alapvetően ez a Szaróni szigetekhez tartozó Porosz és Hidra és Metana és ezek a szigetek, félszigetek, meg szárazföldi kikötők, azok, amelyek érdekesek voltak.
És mesélj, mi tetszett rajta, vagy hogy milyen élményed volt?
Nekem Görögországgal kapcsolatban eddig egyetlen egy élményem volt korábban, az egy kétnapos sajtóút volt Athénba egy tesztvezetésre, és meg kell mondanom őszintén, hogy egy picit, hogy mondjam, ezek az élmények befolyásolták a képet arról, hogy körülbelül mire számíthatok, mert hogy nagyjából a város szélén voltunk, egy autós bemutatónál ugye ezek szoktak lenni a mérvadó dolgok, ugye olyan szállodát kell találniuk, ahol sok-sok autót egyszerre el tudnak helyezni, és ez belvárosi környezetben jellemzően nem szokott összejönni. Most Athén széle azért, hát
van annál furcsa. Szebb is.
Igen. Igen, tehát, hogy nem akarok senkit megbántani.
Nem, nyilván... nem csak a széle.
Nem csak a széle, igen. Tehát a kis közepét leszámítva. Na jó, hát mi nem szeretjük annyira a tént.
Igen, nekem se ez jött le, hogy én Athénban feltétlenül sok időt szeretnék eltölteni, és éppen ezért valamiért az a negatív percepció volt bennem, hogy Görögország az valami hasonlatosan rendezetlen és hát furcsa helyszín lesz, mint amilyennek Athént éltem meg. Most ehhez képest olyan vendégszeretetet, étkezési kultúrát és tájakat láttunk, amelyek egy tökéletesen csodálatos pihenést biztosítottak számunkra, és itt nekem a hangsúly a vendégszeretetem volt. Tehát az, hogy akármerre jártunk, mindenhol mosolyogtak, mindenhol kedvesek voltak, mindenhol megismertek, ha már másodszorra jöttél 3 nappal később is. Ez az, amit én keresek egy helyen akkor, amikor pihenésről van szó. A gasztronómiai kérdések meg hát minden képzeletet felülmúltak, főleg árérték arányban. Tehát Görögországot ilyen szempontból szerintem sokkal magasabb polcra kellene tennünk, mert hogy viszonylag könnyen elérhető, most már autóval is, egy pár éve az autópálya ugye lényegében Thessalonikig teljesen végig vezethető, tehát nincs az a el nem készült völgyhíd miatti szórakozás ott a Macedón részen, hogyha jól emlékszem. Tehát viszonylag autóval is könnyen elérhető, repülővel mindenképpen könnyen elérhető, és lényegesen olcsóbb, mint a magyarok által szerintem jobban kedvelt Horvátország, meg hát tényleg kedvesebbek.
Uh-huh. Oké, és akkor hidra vagy porosz?
Hát hidra ugye azért izgalmas, mert ugye oda csak hajóval tudsz menni, tehát ott nincsenek autók, hanem összvérek vannak, amelyekkel föl tudsz menni ott a környék dűlőire, és iszonyatosan szép, tehát egy kis Szentendre lényegében, hogyha helyi viszonyokra akarnánk lefordítani, egy ékszer doboz, simán lehetem képzelni, hogyha valakinek ahhoz van kedve, akkor ott egy heti látnivalót és pihenést meg tud tenni, pici, tehát hogy azért ezt nem úgy kell képzelni, hogy itt órákat lehet bandukolni a 40 fokban a különböző szebb-nészebb öreg épületek között, hanem lényegében beállsz a hajóddal, ha szerencséd van és időben érkezel, akkor erre van lehetőséged, de hát alapvetően ez nem nagyon adott, mert hogy annyira pici a hely, hogy a kikötő az megtelik lényegében kora délutánra úgy, hogy már egymáshoz kötik a hajókat. Tehát, hogyha oda valaki beáll például vitorlással, és korán áll be, akkor fel kell arra készülni, hogy aznap onnan ő már nem megy ki. Aha. Mert hogy ugye úgy tudnak csak kikötni, hogy rád kötnek.
Egy, mint kettő, a Tiszánál a turbukót, a turbukónál, amikor összekötögetjük a hajókat.
Na, nekünk a turbukó.
Na, nekünk ez jött ott, igen.
Okay. Így van. Tehát az önmagában nagyon izgalmas. Porosz meg ugye egy viszonylag nagy éjszakai élettel rendelkező ilyen, hát nem is tudom mi ez, kikötővárosszerűség. Van kis katonai létesítmény is, ugye ezt annyiból lehet észrevenni, hogy reggel és este zászlófelvonás és hatalmas hang kíséretében ugye ott jelet adnak magukról. Nagy forgalmú, tehát ott meg arra kell figyelni, hogyha megint csak hajós analógiával nézzük, akkor hogyha oda nem érkezünk meg időben, tehát kora délután, akkor a vízen kell kikötni, ami abból az egy szempontból kellemetlen, hogy ugye a kis dingivel kimenni, az nem annyira egyszerű, meg nem annyira egyszerű kikötni. Voltak ott srácok, akik akkor, amikor mi, akkor mentek volna vissza a hajójukra, de valahogy eltűnt a kis motorcsónakjuk, vagy ilyen kis, nem tudom milyen, hát ez a, tudjátok mi ez, amire rárakod a kis motort, és akkor mint ilyen 6 ember elfér benne, na hát az valahogy így eltűnt az éjszakába. Úgy viszonylag nehezen jutottak ki aztán a hajójukra, gondolom, de élvezhető, van élet, azt javaslom, hogy a Jachtvík feliratú ilyen, nem is tudom mi ez, rendezvény szervezés keretében amerikai turistákat egy héten keresztül, fiatal amerikai turistákat egy héten keresztül hajóztató társaságot, azt érdemes elkerülni, mert az maga a pokol, de ezekből eléggé sok van egyébként. Tehát, hogy
igen, ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen szempontból is nagyon népszerű.
Nagyon-nagyon sok. Tehát ott turista, amerikai turista hordák mászkáltak jobbra-balra. Pihenős. Tehát, hogy úgy alapvetően pihenős. Tehát, aki itt ilyen nagy akcióra vágyik, az nem hiszem, hogy ezt a fajta nyaralást kell, hogy kitalálja magának, de aki tényleg annyit szeretne, hogy tervezhetően jó időben, csendes tenger mellett, sok mindent látva, de egy ilyen félaktív pihenést, ami inkább az étkezésre és beszélgetésre és borozgatásra van kitalálva, meg a fürdésre természetesen, meg a könyvolvasásra, tehát ez a tényleg pihenősre veszi a dolgot, aki ilyesmiben gondolkozik, annak szerintem abszolút érdemes ezt a fajta nyaralást kitalálnia. Már csak azért is, mert egyébként elérhetőbb, mint ahogy ezt szerintem sokan gondolják.
Igen, közel van Athénhoz.
Anyagilag is.
Anyagilag is. Egyébként, ha nem hajóval mész, akkor is nagyon jó hajó közlekedés, hogy Athénból könnyű kimenni, és el tudod kerülni a közutat is, úgyhogy meg sok szép strand is van. Eldugottak is egyébként, egy tagolt partszakaszon, úgyhogy igen, kimondottan alkalmas erre.
Na, hát én alig várom, hogy megnőjön a gyerek, mert pillanatnyilag ez a dumálós, fröccsözős, olvasgatós nyaralás még nem jelzik.
Hát ez még odébb van, de majd egyszer ismét visszatérünk el.
Szerintem egy 6-7 plusz kor fölött már ez működhet. Mi voltunk már úgy, hogy ilyen 10 év alatti gyermek is volt a hajón, és az egyébként működőképes. Aha.
Na jó, oké. Kaptunk kedvet hozzá. Nagyon szépen köszönjük, Gábor, szép napot!
Szép napot, sziasztok!
Jó! Hát mit szoktunk ilyenkor kívánni? Vagyem szép estét, illetve kellemes további utazásokat, várjuk a beszámolókat, meg ilyesmit, köszönjük még egyszer, szia!
Köszönöm, sziasztok!
Várkonyi Gáborral beszélgettünk, aki autós szakértőként hajóval közlekedett a Saroni-sziget világban, és Hidra és Porosz szigetéről mesélt nekünk egy kicsit. És igen, tényleg annyi kiegészítést érdemes tenni, hogy nagyon gyakran vannak hajók, és nem csak ott nem úgy működik, mint a déli szigeteken, ahova Magyarországról repülők is mennek, hogy van egy ilyen mondott csúcsidény, van egy jóval olcsóbb, de még vannak turisták tavasz és ősz, inkább ez a május elejétől október közepéig, hanem ez novemberig, noha már rosszabb az idő, de hogyha nem csak a fürdéssel akarunk foglalatoskodni, akkor kevesebben vannak a helyek, és nagyon szépek ezek a szigetek, és érdemes tavasszal és ősszel is ellátogatni oda. Ez még mindig az Okos Utas magazin, néhány percünk maradt, ígértünk két témát a műsor elején, ezekre gyorsan visszatérünk. Hát már kezdjük a negatívabbal.
Jó, oké.
Nagyon sokat nem tudunk hozzátenni ahhoz, mint amit ezzel kapcsolatosan beszéltünk, mit lehet tenni, hogyha törlik a járatunkat, minél hamarabb fölkéreckedni a következőre, gyorsan figyelni az online átfoglalást, a légitársaság nem fog, a fapadosok nagy része nem fog velünk foglalkozni, hanem küld egy linket, hogy old meg magad. Na most ez sérült egyébként Londonban, mert hogy napokra előre tele vannak a gépek, szóval ilyen még a Covid előtt sem volt, úgyhogy kicsit alulbecsülték a Londonra alokált kapacitást a légitársaságok, úgyhogy ha úgy kell törölni több járatot akármi miatt, most éppen azért, mert le kellett zárni a nagy hőségben a kifutópályát, mert megrongálódott, vagy egy fölpuposodott, vagy teljesen mindegy, és a következő napokra nincsen szabad járat, akkor igazából tényleg nincs megoldás. Persze, lehet azt mondani, hogy a légitársaság itt van, miért nem rak fel a következő járatra, azért, mert nincs következő járat. Nagy nehezen küldött ugye a vízzel mentesítő járatot, de ahogy én ezt néztem, ezt ugye kommunikálta is, ez is csak úgy működött, hogy belerakta a foglalási rendszerbe, és aki kapta, marta. Tehát bejött egy új járat, amire egy csomó utas föl tudott kerülni, de ez sem oldotta meg a problémát. Úgyhogy vannak helyzetek, amikor nincs megoldás. Tehát, hogy én megnéztem, tehát ha az összes bécsi, pozsonyi, még zágrábi járatok is budapesti mellett mind tele vannak a következő 4-5 napra, akkor tényleg nagyon kreatív kell lenni. Ki kell fizetniük, hogyha átkompozok, vagy átvonatozok, és Párizsból, vagy
Brüsszelből jövök? Ezt akartam kérdezni, hogy ha átvonatozok a kontinensre, akkor mennyivel vagyunk beljebb?
Annyival, hogy ki kell fizetniük azt is, hogyha így oldom meg. És ha tényleg nincsen járat a következő napokban, akkor a utasnak az alternatív megoldás, hogy utasjárással kifizetik, úgyhogy ilyenkor igazából ennyit lehet tenni. Liverpoolból volt néhány szabad hely egyébként, Birminghamből, és jó, 3 nappal később, tehát nem akkorra, amikor ez történt. Úgyhogy ha arra várunk, hogy a légitársaság megoldja, akkor arra valószínűleg várhatunk. A légitársaság berakott új gépet, berakott mentéstőjáratot, mert fölfértek utasok, valószínűleg küldött is, ezt ugye konkrétan nem tudom, értesítést arról, hogy ez van, és gyorsan foglaljon, aki tud, de hogy ő egyénileg nem fog mindenkinek segítkezni, mert ott sincsen, tehát mindenki már elment a tetszín helyéről, úgyhogy csak ennyit lehet csinálni. Na, akkor inkább menjünk.
Menjünk a Maldív-szigetekre.
Menjünk. Hát nem biztos. Jó ötletnek tűnt. Na. Úgy megörültem. Vézer, Maldív-szigetek, olcsó.
Piszketett az ujjad, mi?
Hát azért, hogy 400 dollárra árazza, azért azt nem gondoltam. Jó, ez lehet, hogy hát bevezető árnak kicsit erős.
Vicznek kicsit erős,
hogy magasabbra árazza magát, mint az Etihad, mondjuk a világ egyik legjobb, legmagasabb szolgáltatás nyújtó légitársága, mondjuk azon az útvonalon, hogyha nem is magasabbra, de alig alá, akkor az vicznek kicsit erős. Nyilván magyar utas szemszögéből ez akkor működhet, hogyha nem kell sokat várni Abu Dhabiba, vagy ha van időd, és szívesen körülnézel az emírségekben is. Nem tudjuk, hogy hány járat lesz oda. Egyelőre 2 van csak a téli menetrendben. Tehát a Budapest Abu Dhabira 2 van meghirdetve, Dubajra meg 1 sincs, ami furcsa, valószínűleg be fog még jönni. Az emberek inkább Dubajba akarnak utazni, ha már választaniuk kell. Átszállás szempontjából érdekesen Abu Dhabi. Úgyhogy nagyon jó, hogy van ez a lehetőség. Egyelőre abszolút félreárazás van. Ebből majd nyilván lejjebb fog venni a Wizzair. A nagy kérdés az, hogy ezt mikor teszi meg, hogyha az a rendszer van, amiről beszéltünk a műsor elején, hogy mondjuk 1-2 hónappal indulás előtt, szerintem annál az keveseket érint, vagy kevesek tudják azt bevállalni.
Nem gondolnám, hogy ez egy olyan típusú nyaralás, amit
hát
ilyen
eleve,
last minute-be, ráadásul így sem lesz olcsó, tehát azért...
Plusz még ott a csomagokkal, tehát jóval olcsóbbnak kellene lennie, mint egy hagyományos eljutásnak. 400 euróért Budapesti indulással, biztos totálcállással, normális légitársasággal el lehet menni a Maldív-szigetekre, mondjuk 500-ért szinte mindig, de 400-ért is szokott lenni. Nem olcsó útvonal, sőt, kifejezetten drága, tehát ez a sokaknak az egyszer az életben bakancs listáján fönn van. Úgyhogy itt a Wizzair akkor fog segíteni, hogyha sokkal-sokkal.
A sok az micsoda, a fele, vagy 100 euró? Vagy
hát
mennyire?
Szerintem még a 200 is sok. Hogyha beleveszed, most magyar utas fejével nézed, nem mi vagyunk a célcsoport értelemszerűen, az el fogott működgetni a Abu Dhabibon nélkülünk is, de magyar utas szemszögéből, hát szerintem az a 100-150 euró környékére kell, hogy lemenjen, plusz még, hogyha ugyanennyiért, vagy mondjuk hát bőven 100 alatt tudsz Abu Dhabiba venni, a kettő együtt lesz 200-250, akkor éri meg vállalni ezt a bumlit, amennyivel, tehát akkor olcsóbb annyival, hogy érdemes vállalni a bumlit, és még így is persze egy drága nyaralás lesz, mert itt azért nem a 20-30 eurós összegekről beszélünk, amit Európán belül megszoktunk. Na jó. Ennyi időnk volt.
Búcsúszkodjunk.
Igen, mindenki.
Búcsúszkodjunk. Akkor olvassátok az Okos Utast, hallgassátok a Jazzit, bíz magadban, utaz okosan. Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos Utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan!